Római levél 4. fejezetével fogunk foglalkozni, és innentől kezdve végig a Római levél 8. fejezetéig, majd egy kis rövid szakasz kivételével az evangélium fog előttünk állni. Ugye az előző alkalommal kezdtük el azt tanulmányozni, hogy Pál apostol hogyan fejti ki az evangélium alapját, milyen megoldást kínált fel az Isten arra az emberileg megoldhatatlan helyzetre, amely szerint minden ember halálra méltó állapotban áll az Isten ítélő széke előtt, és nincsen ez alól kivétel, és az embernek esélye, reménye nincsen arra, hogy magát kiszabadítsa ebből a helyzetből. Az Isten erre válaszként megtette azt, amire az ember képtelen volt, a törvénynek megfelelő, a törvénynek eleget tevő igazságot ajándékba kínálja fel az ember számára. Ennek az ajándéknak az árát ő fizette le, ez az ár, ez nem kevesebb volt, mint a tulajdon élete, Jézus Krisztus élete, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. A törvény áthágása az élet kioltását jelenti, az élet jogának a visszavonását, de az Isten annyira szereti az embert, és annyira vágyódik arra, hogy segítséget biztosítson az ember számára, hogy inkább magára vállalta a bűnnek a büntetését, a bűnnek a terhét, semmint, hogy az embert reménytelenül hagyja. Hogyha valaki elfogadja ezt az elfedező áldozatot, amely befedezi az embert a jogos harag elől, a büntetés elől, akkor annak az embernek élete van, illetve minden ember azért élhet életet, mert az Isten ezt az áldozatot meghozta, és ezért a kegyelem ideje alatt minden emberre úgy tekint, mint akinek a bűnét félretette az útból. Nem a bűneinkre tekint, hanem a kegyelemre tekint, és kegyelemmel viszonyul hozzánk. A mai alkalommal arról lesz szó, hogy hogyan lehet a miénk az igazság ajándéka. Ezt az ajándékot, amit az Isten egyrészt minden embernek oda ajándékozott, másrészt az örök életre nézve is minden ember számára felkínál, hogyan nyerhetjük el ezt az ajándékot? Erről szól a 4. fejezet. Elolvasnám a 4. fejezetet, és talán előtte mondanám el azt is, hogy figyeljük meg, hogy a 4. fejezet 3 nagyon jól elkülöníthető részre tagolódik. Az első rész az első 8 versben található, ahol Pál apostol Ábrahám és Dávid példáján keresztül mutatja meg azt, hogy Ábrahám is és Dávid is hitből igazult meg, és nem cselekedetekből. Utána a 9. verstől a 16. versig tart a következő szakasz a fejezetnek, ahol arra mutat rá, hogy Ábrahámnak nem csak azok a gyermekei, akik megszülettek tőle és hisznek, hanem ez az ajándék, ez minden ember számára elérhető, a nem zsidó emberek számára is elérhető. A 17. verstől a 22. versig Ábrahámnak a hitéről fogunk olvasni, és végül ehhez zárul egy záró felhívás, bátorítás a 23. 25. versek arról, hogy milyen ígéretet adott elénk az Isten, amelyben nekünk kell úgy hinni, ahogyan Ábrahám hitt az Isten ígéretében. Ez tehát a fejezetnek a felosztása, és most elolvasnám egyben a fejezetet, és utána vennénk ezt a 3, illetve 4 részt. Mit mondunk tehát? Ábrahám, ami atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik az neki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatik. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítatott igazságul. Miképpen tulajdonítatott neki? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atya, amint megvan írva, hogy sok népek atyává tettelek téged. Azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. És a hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért is tulajdonítaték néki igazságul. De nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Nézzük tehát az első 8 verset, ahol Pál apostol két perdöntő tekintélyre hivatkozik, a zsidó olvasók előtt legalábbis, hiszen Ábrahám a zsidó népnek az ősatja volt, Dávid király pedig a legnagyobb uralkodó, mondhatjuk méltán a legnagyobb uralkodónak, akire évszázadokkal később is a bibliai proféták úgy hivatkoznak vissza, mint az Isten szerint való uralkodó, az Isten előtt kedves uralkodónak a mintaképe Dávid. Nyilván Ábrahám nem véletlenül hivatkozik ezekre a tekintélyekre. Tekintélyelvű érvelésre ott van szükség, ahol a gondolkozás gyenge lábakon áll. Ott szükséges megerősíteni a gondolatokat másfajta érvekkel is, emberi érvekkel, hogy így mondjam, tekintélyelvű érvekkel is. Pál apostol itt kénytelen ezt tenni, mert a cselekedetekből való megigazulás eszméje átitatja alapvetően a zsidó gondolkozásmódot. Az a gondolkodásmód, hogy itt a törvény, én megtartom, és ezért nekem az Isten kedvező kegyelme jár, ezért én hozzám az Isten kegyelemmel fordul, ez nagyon mély gyökereket vert a zsidóság körében, és ezért szükséges rámutatni a Pálnak arra, hogy vigyázat a legnagyobb tekintélyek, a legnagyobb példaképek nem ezt az utat járták. A legnagyobb példaképek a hitből való megigazulás útját járták, Ábrahám is és Dávid is hitből igazítatott meg az Isten előtt. Az igazságot nem járandóságként, nem fizetségként kapták meg, a cselekedeteik fizetségeként, hanem az Isten kegyelméből. Erre hozza fel tehát ezt a két példát, és van egy alapvető fogalom, amivel meg kell ismerkednünk, ez pedig az, amit ez a fejezet nagyon sokszor használ, a tulajdonítás fogalma. A tulajdonítás kifejezés, a görög szó azt jelenti, hogy beszámítani valamit valakinek. Számítani, beszámítani valamit valakinek, valami olyat a javára írni valakinek, ami nincs neki. A következőképpen érvel az apostol ebben az első 8 versben. Mit mondjunk? Ábrahám, a mi atyánk nyert valamit test szerint? Nyert volna valamit test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van, mivel dicsekedjék. Ugye az előző fejezet arra mutatott rá, hogy a dicsekedés és a hitből való megigazulás egymást kizáró fogalmak. A hit törvényszerűsége kizárja a dicsekvés útját. Ugyanis arról szól, hogy az embernek nincs mire büszke legyen, nincs mivel dicsekedjen, hanem az ember elveszett, és ebben az elveszettségben megszólítja az isteni ígéret, hogy én megbocsátom a te bűneidet ingyen, az én kegyelmem alapján, szeretetből. Ezzel nincs mit dicsekedjen az ember. Ez ajándék. Ezzel csak annyi dicsekedni való van, hogy dicsekedhet az Istennel, dicsérheti az Istent, magasztalhatja az Istent ezért. De ebben személyes büszkeség nincs. Ezért hála van és dicsőítés van az ember szívében. Az embernek tehát el kell döntenie, hogy dicsekvés útján akar járni, büszke akar lenni az életében, vagy hajlandó megalázni magát és az Isten dicsőíteni azért a segítségért, azért a kegyelemért, amellyel az Isten lehajol az emberhez. Azt mondja Pál apostol, hogy ha Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekedjen. De rögtön hozzáteszi, hogy de nem az Isten előtt. Ábrahámnak sincs mivel dicsekedjen az Isten előtt. Lehet, hogy emberi összehasonlításban lehet dicsekedni, de az Isten ítélőszék előtt Ábrahámnak sincs mivel dicsekednie. Ha Ábrahám cselekedetekből igazolt volna meg, volna mivel dicsekedjen, de nem az Isten előtt, mert az írás maga mondja ki Ábrahámról, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és az Isten ezt beszámította neki igazságként. Igazságként a javára írta ezt, hogy ő hitt az Isten ígéretében, hitt az Istenben. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik, nem beszámítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint jár. És itt már nem jutalomról, hanem munkabérről kell beszélnünk. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite számítatik igazságként. Alapvető különbség van a munkabér és a kegyelmi ajándék között, az ingyen kegyelmi ajándék között. A két gondolkozásmód alapvetően különbözik egymástól, különböző a végeredménye is. Pál apostol itt a hitet és a munkát állítja egymással szemben. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nem a hitet és a cselekvést állítja egymással szemben, hanem a hitet és a munkavégzést állítja egymással szembe. A hit a bibliai gondolkozásban és összefüggésben soha nem valamiféle hitvallás pusztán. Nem a cselekedetek nélküli hit eszméjét tanítja itt Pál apostol, és kerül szembe Jakab apostollal, hanem a hitet a munkavégzéssel, a munkálkodással állítja szembe. Gondoljuk meg, hogy miben különbözik a kettő. Ha valaki dolgozik, van egy munkahelye, elvégzi a munkáját, amire a munkaköre kötelezi, akkor ezért neki nem ajándék jár, hanem munkabér, járandóság, fizetség. És ha az ember úgy érzi, hogy elvégezte a munkáját, akkor elvárja a munkabért. És ha nem kapja meg azt a bért, amit elvár, akkor elégedetlenkedik. Hogyha ez a gondolatmenet megjelenik az ember lelki életében, a hit életében, akkor egy alapvető szemlélet jellemzi őt. Ezt a szemléletet én üzleti jellegű szemléletnek nevezném. Az a gondolkozásmód ez, amely szerint az ember elvégez bizonyos munkát, és ezért az Isten tartozik neki fizetni. És itt az Istennel szembeni elvárás jelenik meg a számadásnál. Az ember az Istennel szemben állva követeli a munkabért, ami joggal jár neki, mert ő munkát végzett. Ez az egyik szemlélet. A másik szemlélet abból indul ki, onnan indul ki a gondolatmenet, hogy van egy istentelen ember, van egy ember, aki az Isten ítélőszék előtt kárhozatra méltó, és nem reménykedhet abban, hogy élhet, és végképp nem várhatja el, hogy az Isten vele jól bánjon. Munkabérként csak egy dolgot várhat el, amit nem szokott az ember elvárni, hogy kivégezzék. Mert hogy a bűn zsoldja a halál. Ez a zsold. A zsold kifizetésnél ez vár erre az emberre. Itt van tehát egy ember, aki ebben a helyzetben van. És megszólal az Isten ígérete, megszólal az Isten szava, megbocsátottam neked. Megbocsátottam neked, és felszabadítalak a bűn terhe alól. Az ember belekapaszkodik az Isten beszédébe, bizalmat tanúsít az Isten iránt, és ennek a végeredménye az ember lelkében nem az elvárása az örök életnek, hanem a hála és a magasztalása az Istennek. Mert lehajolt hozzám elveszett emberhez, és könyörült rajtam. Noha ez nem lett volna kötelező neki. Ez nem járt nekem. Én ezt nem érdemeltem meg. Az Isten kegyelemből nem az én érdemeim szerint bánt velem. Ennek a gondolkozásnak a végeredménye a hála és a szeretet az Isten iránt. Pál apostol ezt a két utat állítja szembe egymással. A munkavégzés útját, ennek az eszmeiségét, és a kegyelem útját, az ígéretbe kapaszkodó bizalom útját, és ennek a végeredményét. Az egyiknek a végeredménye egy követelődző vallásosság, egy üzleti szellemű vallásosság, amelyben az ember ad bizonyos dolgokat, és elvárja, hogy kapjon bizonyos dolgokat. A másik oldalon pedig nincsen elvárás, csak hála, szeretet és bizalom az Isten iránt. Mert az ember tudja, hogy nincs mit elvárjon. És hogy minden, amit kap, az kegyelemből van, az ajándék, és nem érdem szerint jár neki. Ez a két út, ez nem összekeverhető. Ez a két út, ez nem összeegyeztethető. A két útnak az elemeit nem lehet összekapcsolni és ötvözni egymással. Valaki vagy a kegyelem útját járja, vagy a munkavégzés útját járja. Vagy a saját jól elvégzett munkájában bizakodik, és erre építi a reménységét, és ezért az Istennel szemben félelem és elvárás vegyüléke alakul ki a lelki világában, vagy az elveszettségében megszólal számára az isteni kegyelem üzenete, és mélységes hála járja át az életét. Pál apostol ezt mondja tehát, figyeljük meg, annak, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárdság nincsen, mondja a Zsoltár az eredeti helyen, amit már Pál apostol nem idézett be. A 32. Zsoltárból, Dávidnak a bűnbánati Zsoltárából idézi be Pál apostol ezeket a gondolatokat, és figyeljük meg most azt, hogy ha ezt a szakaszt végig gondoljuk, akkor a beszámításnál két dolgot figyelhetünk meg. Az egyik, hogy az Isten valamit beszámít az embernek, valamit az ember javára ír, a másik pedig, hogy az Isten valamit nem számít be az embernek, valamit levesz az ember életéről. Az első helyen a beszámításnál azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és igazságnak számítatott ez neki. Igazságként számítatott ez számára. Az Isten igazságot tulajdonít az embernek, akinek nincsen igazsága, vagyis az embernek számítja, beszámítja Krisztus igaz életét, mintha ő élte volna azt az életet. Ez a tulajdonításnak az egyik fele. De Dávid szavaiban megjelenik a tulajdonításnak egy másik szempontja is, egy másik része, amikor azt mondja, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Tehát nem csak azt mondja az ige, hogy az Isten igazságot ír az ember javára, hanem azt is mondja, hogy valamit levon a számlájáról. Valamit töröl a számláról, és ez a valami pedig a bűn. Bűnt nem tulajdonít az embernek. A tulajdonításnak ez a másik része. Azt, amit az ember elkövetett, és amiért járna valami, járna a büntetés érte, ezt a valamit kitörli a számláról. Nem számítja be az embernek. Úgy tekint arra, mintha nem követte volna el. És hozzátehetjük a Biblia egészét figyelembe véve, hogy ezek a bűnök, ezek nem eltűnnek az éterben. Ezeket a bűnöket, amiket levesz rólunk, ezeket a bűnöket rátette Krisztusra. És Krisztusnak számította, úgy bánt Krisztussal, ahogyan mi megérdemelnénk, mert úgy számította, mintha ő követte volna el. Hogy így mondjam, Krisztus rovására, Krisztus számlájára írta a mi bűneinket. És mindazt a pozitív egyenleget, ami Krisztus számláján volt, ha már így képekben gondolkozunk, mindazt levette, és odaírta a mi számlánkra, mintha mi éltük volna azt az életet. A tulajdonítás tehát ezt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít a bűnös embernek, és nem tulajdonít bűnt a bűnt elkövető embernek. A tulajdonítás végeredménye, hogy a bűnös ember felszabadul a bűnterhe alól, és úgy áll az Isten színe előtt, mintha soha bűnt nem követett volna el, sőt, mintha mindig engedelmes, igaz életet élt volna. Amikor az Isten rátekint erre az emberre, akkor nem egy bűnöst lát maga előtt, hanem egy igaz embert lát maga előtt, akire nézve alkalmazható az, amit Isten Jézusnak mondott, és mivel Jézus igazságát számítja az Isten az embernek, ezért idézhetjük ezeket a szavakat. Íme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten így tekint arra az emberre, aki nem munkálkodik, hanem hisz. Aki bizalommal elfogadja az Isten megoldását, egyedülálló megoldását a bűn problémájára. Most már azt hiszem, hogy kezdjük érteni, hogy miért mondja az Dávid, hogy boldog az az ember. Próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat. Ott állok én az Isten előtt bűnnel terhelten, és egyszer csak az Isten azt mondja, hogy semmi bűn nem terhel téged. Semmi bűn. Krisztus igazsága a te javadra iratott. Nem úgy tekintek rád, mint aki éppen most jött ki a pocsolyából, és látom a sár foltjait. Én úgy tekintek rád, azt látom rajtad, mint amit Krisztus életében láttam. Én gyönyörködöm a te életedben. Nincsen bűn, ami elválasszon én tőlem. Nincsen törvényszegés, amit rovásodra írnék. Levettem a te bűneid terhét. Boldog ez az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincs. Én hadd idézzem hozzá a Zsoltár folytatását, mert úgy gondolom, hogy a Zsoltáros, amikor ezt megfogalmazta Dávid, akkor egy nagyon fontos dologra mutatott rá. Ez nem külső. Nem valamiféle jogi procedúra. Nem valami jogi eljárás, amely független attól, hogy az ember lelkében mi történt. Annak az embernek az életében tud ez megvalósulni így, ahogyan elmondtam. Aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és egyedül ebben az ígéretben bízik. És nem azért keresi az Istent, hogy majd utána jutalmat kapjon az Istentől. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárdság nincsen. Aki teljesen őszinte, teljesen nyitott az Isten előtt. Ez az ember boldog. Mert azt élheti át, tapasztalatban élheti át azt az elfogadottságot, amiről a tulajdonítás eszméje szól, hogy az Isten levette a bűnterhét, felszabadult a bűnterhe alól. Érdemes elolvasnunk a 32. Zsoltárt. Azt mondja Dávid, míg elhallgattam vétkemet, megavultak az én csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Rám nehezedett a kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És amikor az Isten megbocsát, akkor felszabadul. Ez alól szabadul fel az ember. Boldog az az ember, aki megragadta az Isten megbocsátását, akinek a lelkében csalárdság nincs, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és aki átélheti azt, ami valóság, hogy az Isten levette a bűn terhét, és neki ajándékozta az igazságot. Nincs, ami elválaszza többé az Istentől. Nincsen akadály, ami ott lenne az útban, az Istennel való közösség előtt. Valóban boldog ez az ember. És csak itt egy nagyon zárójeles megjegyzést hadd tegyek. Azok az emberek, akik nem csak tudnak erről a lehetőségről, hanem azok az emberek, akik ezt átélik, azok az emberek tényleg boldogok. Az az ember, aki csak tud erről, az még nem. De aki tapasztalatban átélte, hogy az Isten elfogadta őt, annak az embernek az egész lelki világa átalakul. Az az ember valóban felszabadul a bűnterhe alól. Ez nem egy emberi, az emberi élettől független fikció, ez nem a mennyben lezajló valamiféle jogi procedúra, ahol a számlákat törlik meg, átírják, hanem ez az ember életére is kihatással levő valóságos esemény. Amikor egy ember hisz, és nem munkálkodik, hanem hisz, akkor ez megtörténik az életében. Menjünk tovább, térjünk rá a második gondolati egységünkre, amit röviden így lehet megfogalmazni a 9. versben, vers kérdésével. Kié lehet ez a boldogság? Ki nyerheti el ezt a boldogságot az Istentől? Csak a zsidók? Vagy esetleg a pogányoké is lehet ez a boldogság? Így olvassuk a 9-től 16. verseket. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatik. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítatott igazságul. Miként tulajdonítatott tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjeként nyerte el, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létük ellenére hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak, körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalan az ígéret. Mert a törvény haragot nemz. Ahol pedig nincsen törvény, a törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk, ahogyan szólt neki az ígéret, sok nép atyává teszlek téged. Ismét a zsidó és pogány kérdés merül fel, jön elő a levélben. Ez a másik olyan kérdés a hit vagy a munkálkodásból való megigazulás kérdése mellett, amire Pál újra és újra kénytelen visszatérni, mert valami hihetetlen mély gyökeret vert az a gondolkozás, hogy az Isten csak azokhoz viszonyul így, akik azt megérdemlik, mert Ábrahám magva. Pál apostol egy nagyon világos gondolatmeneten vezeti végig a gondolatainkat. Azt mondja, hogy hogyan tulajdonítatott neki ez a boldogság? Hogyan nyerte el ezt a boldogságot, hogy az Isten levette róla a bűn terhét, és az igazságot tulajdonította neki? Milyen állapotban volt ekkor Ábrahám? Körülmetélt vagy körülmetéletlen? Hát a válasz nagyon egyszerű, el kell olvasnunk Mózes első könyvéből, mondjuk az első 22 fejezetet elegendő ehhez elolvasni, és mindenki válaszolni tud rá, hogy Ábrahámmal az Isten akkor közölte ezt a felszabadító üzenetet, amikor ő még körülmetéletlen volt. Még nem Ábrahámnak hívták, még csak Ábrámnak hívták. Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. versében olvassuk ezt a mondatot. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és az ő javára iratott ez igazságként. Tulajdonítatott ez neki igazságként. A válasz tehát egyértelmű, körülmetéletlen állapotában tulajdonítatott neki. Akkor tehát, mi következik ebből? Pál azt a következtetést vonja le, hogy azok tartoznak Ábrahám gyermekei közé, akik, első helyen figyeljük meg, hogy kiket említ, akik nincsenek körülmetélve, de hisznek ugyanúgy, mint Ábrahám. Első helyen nem a testi leszármazottakat említi, és logikus, hogy nem azokat említi, hiszen Ábrahám körülmetéletlen volt, amikor hitt, és az Isten tulajdonította neki az igazságot, és pontosan a hitére válaszként, pecsétként, a hite elismeréseként, a hite hitelesítésének a pecsétjeként nyerte el a körülmetélkedés az Istennel való szövetség külső jelét. Nem a külső jel hozta létre a beltartalmat, hanem volt egy valódi tartalom, volt egy hit, egy kipróbált hit, és az Isten ezt hitelesítette a szövetségkötéssel. Ezért első helyen azok Ábrahám gyermekei, akik pogányok, de hisznek. Akik követik Ábrahámot abban a hitben, a hitnek azt a gyakorlatát, gyakorlását, amelyet Ábrahám tanúsított már akkor, amikor az Isten még nem kötött vele szövetséget. Amikor az Isten még nem kötötte meg vele a külső jel szövetségét, a körülmetélés szövetségét. És Ábrahámnak azok is gyermekei, akik körül vannak ugyan metélve, de hisznek is. Figyeljük meg a logikus folytatást, ami hiányzik. De nem gyermekei azok Ábrahámnak, akik csak körül vannak metélve. És nem gyermekei azok sem, akik pogányok és nem hisznek. Azok Ábrahám gyermekei, akik hisznek. És a hiten van a hangsúly, függetlenül attól, hogy körülmetéltek, vagy nem, viselik az Istenhez tartozás külső jelét, vagy nem viselik ezt a külső jelet, de megvan az a belső szövetség, megvan az a hit szövetség, amely nélkül egyébként a külső jel tökéletesen értelmetlen. Ábrahám gyermekei a körülmetéletlen, de hívő pogányok, és az ugyan körülmetélt, de hívő, és a hívő, a hangsúlyos, zsidók. Nem gyermekei Ábrahámnak ebből a szempontból. Persze, vér szerinti leszármazás szerint a családfához sorolandók, ahogyan a családfához sorolható Izmael is, Izsák mellett. De nem örökös, és nem örököl együtt Izsákkal. Mert az Isten nem számítja Ábrahám gyermekei közé azokat, akik csak külső jegyet viselnek, és nincsenek hit kapcsolatban, hit szövetségben az Istennel. Miért tette ezt az Isten? A 13-tól a 16. versek az előző gondolatnak a megerősítése, tehát annak a gondolatnak a megerősítése, hogy az Isten kinyitotta, szélesre nyitotta az üdvösség ajtaját, és minden ember bemehet rajta, akár zsidó származású, akár pogány származású, az Isten minden embernek kész felajánlani a kegyelmét, és a kegyelemmel együtt a boldogságot. Minden embernek kész tulajdonítani az igazságot, az ember javára írni a hit alapján az igazságot. Megerősíti ezt a 13-tól 16. versekben az apostol a következőképpen. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett az ígéret, a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Nem a törvény által adta az Isten az ígéretet, ami azt jelenti, hogy az ígéretet, az igazságnak az ígéretét, és ezzel együtt az örök élet reménységét, ígéretét nem úgy kapja az ember, hogy ezt cselekedd, és ezért a munkáért jutalomként, nem jutalomként, bérként jár neked a felmentő ítélet és az örök élet. Nem ezen az úton adta az Isten az ígéretet. Miért nem ezen az úton adta? Két okból. Az egyik ok, amire Pál a 15. versben mutat rá, mert a törvény haragot nemz. Hogyan nemz haragot a törvény? Nagyon egyszerű a mechanizmusa. Az Isten, ahogy a 3. fejezet 20. verse ezt megfogalmazza, azért adta az ő törvényét az embernek, hogy a bűnt megismerje az ember. Hogy rádöbbenjen az ember a bűn igazi fogalmára. Hogy legyen a kezében egy mérce, és ne relativizálja, kinek mi a bűn. Nem, ez nem egy ilyen kérdés. Az Isten beszéde világos, érthető, egyenes beszéd. A bűn az Isten törvényének az áthágása. Ez a bűn fogalma a Bibliában. A bűn egyenlő az Isten törvényének az áthágásával. Az Isten azért adja a törvényt, hogy egy reflektort bekapcsolva az ember rádöbbenhessen arra, hogy a kárhozat ítélete alatt áll. És ne töltse el a kegyelem idejét azzal, hogy büszkélkedik, hanem töltse el a kegyelem idejét azzal, hogy belekapaszkodik az Isten ígéreteibe. Hogy mint tehetetlen ember megalázza magát az Isten előtt. És ne fecsérelje el az idejét felesleges dolgokkal. A törvény haragot nemz, ez azt jelenti, hogy ahol a törvény megszólalhat, ahol a törvény tisztán, világosan, a lelkiismeretig hatóan meg tud szólalni, ott az emberek mély meggyőződésre jutnak, hogy ami nekik jár, járandóság szerint az nem más, mint az Isten haragos ítélete. Így nemz a törvény haragot. Még egy másik módon is, de ezt majd a 7. fejezetben magyarázza el az apostol. Ahol pedig nincsen törvény, ez azt jelenti, hogy az Isten törvény nélkül ajándékozza az embernek az igazságot. Elvette a törvény kárhoztatását, félreteszi a törvényt, mint akadályt az útból, mert ezen az úton nem tud üdvösségre jutni az ember. Ezért az Isten egy másik utat nyitott meg. Egy olyan utat, ahol nem ez szólal meg, hogy ezt cselekedd és akkor élhetsz, mert ezen az úton nem tud az ember üdvözölni. Ahol nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs, ahol törvény ellen való cselekedetet nem számítanak az embernek, ott harag nincs. Mert a törvény áthágásának a következménye az isteni harag. A törvény áthágása feletti harag szólal meg az ítéletben. Ahol nincsen törvény, ott nincsen törvény áthágás. Ahol nincsen törvény áthágás, ott nincsen kárhoztató ítélet. Az Isten a munkavégzésen keresztül nem ajándékozhatja nekünk az ígéretet, mert a munkavégzés az egyenértékű azzal az eszmével, hogy itt a törvény, tartsd meg, és ezért élhetsz. És ezen az úton az ember nem az élethez, hanem a halál kapujához kell, hogy eljusson. Annak a felismeréséhez kell, hogy eljusson, hogy nekem nincs jogom az életre. Mert bárhogy igyekszem megtartani a törvényt, én bűnös vagyok. És a bűn jogos ítélete az Isten ítélete. Van egy másik érve is Pál apostolnak, ezt pedig a 16. vers fogalmazza meg. Azért hitből, és nem a törvény által, hanem kegyelemből, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Ha csak a törvényből lenne az ígéret, akkor csak azoknak szólna az ígéret, akikhez a törvény eljutott. Akkor a pogányok tömegei, akik a törvény nélkül kénytelenek élni, az írott kinyilatkoztatás ismerete nélkül kénytelenek élni a világon, eleve hátránnyal indulnának az üdvösségért való küzdelemben, mert ha csak a törvény által van az ígéret, és nekik nincs törvény, akkor nincs ígéret sem. Ez a második ok, ami miatt az Isten nem a törvényből adta az ígéretet, és ezt nagyon jól példázza az a tény, hogy az ígéret a törvényadás előtt 430 évvel hangzott el. A törvény még nem volt kihirdetve, az Isten még nem foglalta írásba a 10 parancsolatot, de már az ígéret megvan. És az ígéreten a közbejövő törvény, amely 430 év után megszületett, erről a Galatáknak írt levélben szól az apostol, az nem változtatta meg az ígéretet. Az ígéret maradt a törvény megjelenése után is, Csak mi történt? Ez az ígéret még becsesebbé vált. Mert ha eddig értékeltem az ígéretet, amikor én még nem voltam tisztában az elveszettségem mélységével, most miután a törvény megjelent, és reflektorral, hogy így mondjam, körülszögezett, és megmutatta, hogy én mennyire elveszett vagyok, most még becsesebb lesz az ígéret. Most még nagyobb lesz az ígéret a szemeimben. Most még inkább értékelni fogom az Isten ígéretét, hogy az Isten ennek az embernek ígéretet tett. Hogy az Isten ennek az istentelen embernek, amit felismerhetek magamban, ennek az embernek ígéretet tett. Hogy ingyen, ajándékba adja az életet. Hatalmas nagy dolog. Az Isten direkt tette ezt. Nem a törvényből adta az ígéretet Ábrahámnak vagy az ő magvának, hanem a hitből adta az ígéretet. Egyrészt azért, mert a törvényből senki nem nyerheti el az ígéretet. Ha a törvényből volna az ígéret, akkor nem csak a pogányok nem nyerhetnék el, de ha helyesen szemléljük a törvényt, a zsidók sem nyerhetik el, hanem a kárhoztatást nyerhetik el, a jogos kárhoztatást nyerhetik el. Ezért az Isten hitből, ajándékba mindenkinek adja az ígéretet. Az Isten minden ember előtt kinyitotta az üdvösség kapuját. Akár zsidó, akár pogány, az ígéret által minden embernek kinyitotta az üdvösség reménységét. Ahhoz, hogy ezt valaki megragadja, ahhoz egy feltétel van, amint láttuk ebben a gondolatmenetben, az Ábrahám hitéhez hasonló hit.